26. fejezet. Másnap elgyengülve ébredt, de feje tiszta volt, s nem volt láza. Úgy érezte, hogy suttogást ébresztette fel, de mikor kinyitotta szemét, Lügia nem volt mellette, csak Ursuszt látta, amint a tűzhely mellett görnyedve, a szürke hamut kapargatva parazsat keresett, és mikor megtalálta, fújva élezgette, de mintha nem is a szájával, hanem kovács fújtatóval fújta volna. Viníciusnak eszébe jutott, hogy ez az ember tegnap agyonszorította Krotont, és ekkor az aréna kedvelőhöz méltó érdeklődéssel vizsgálgatta egy Kiklopsznak is becsületére váló roppant hátát és oszlopszerű hatalmas lábszárait. Hála Merkuriusnak, hogy ki nem tekerte a nyakamat, gondolta magában. Polluxra, ha a többi lügiőszök is olyanok, mint ez, akkor a dunai légióknak valamikor nehéz dolguk lehet velük. Fennhangon pedig így szólt. Hé, rabszolga! Ursus kihúzta fejét a tűzhelyből, elmosolyodott, és szinte barátságosan felelte. Isten adjon neked, uram, jó napot és jó egészséget, de én szabad ember vagyok, nem rabszolga. Viníciusnak kedve támadt kifaggatni Ursuszt Lügia hazája felől. E szavak tehát kellemesen érintették, mert egy szabad emberrel való beszélgetés, még ha egyszerű ember is, kevésbé csorbította római és patríciusi méltóságát, mintha egy rabszolgával ereszkedik szóba, akinek emberi mi voltát sem a törvény, sem a szokás nem ismerte el. Hát te nem Aulusziéké vagy? Kérdezte. Nem, uram. Én Kallinát szolgálom, mint ahogy anyját is szolgáltam, de a magam jó szántából. Azzal fejét ismét a tűzhelybe dugta, hogy megfújja a parazsat, amire megelőzőleg már fát dobott, de csak hamar megint előbújt, és így szólt. Nálunk nincsenek rabszolgák. Vinicius azonban megkérdezte. Lügia hol van? Csak most ment ki. Én főzök neked reggelit, uram. Egész éjjel itt vérasztott melletted. Miért nem váltottad fel? Mert ő így akarta, az én dolgom pedig az, hogy engedelmeskedjem. De szemeit elborult, és kis idő múlva hozzátette. Ha nem engedelmeskedik neki, akkor, uram, te már nem élnél. Sajnálod talán, hogy nem öltél meg? Nem, uram. Krisztus nem akarja, hogy öljünk. Hát Atakinus? Hát Kroton? Nem lehetett másképpen, törmögte Ursus. És panaszosan nézte kezét, amely nyilván pogány maradt, jól lehet lelke felvette a keresztséget. Azután a bögrét a tűzhelyre állította, ő maga pedig legugolt, és elgondolkodó tekintetével a tűzbe merett. Te vagy az oka, uram, szólalt meg végre. Miért emeltél kezet rá a király leányára? Viníciusban az első pillanatban felforrt a büszkeség, hogy egy paraszt és barbár nem csak ilyen bizalmasan mer hozzászólni, hanem még korholja is. A tegnap előtt éjszaka óta tapasztalt rendkívüli és valószínűtlen dolgokhoz még egy csatlakozott. Te gyenge volt, rabszolgái sem voltak kéznél, így hát uralkodott magán, meg különben is győzedelmeskedett benne a vágy, hogy Lügia életéről megtudjon bizonyos részleteket. Mikor tehát lecsillapodott, elkezdte Ursuszt faggatni a Lügiusoknak, Vannius és a Suevusok elleni háborújáról. Ursus örömmel felelgetett, de nem sok újat tudott mondani azon felül, amit Aulus Plautius már elmondott Viníciusnak. Ursus nem vett részt a harcban, mert ő a túlszoladott nőkkel együtt Atelius Hister táborába került. Csak annyit tudott, hogy a lügiuszok megverték a Suevusokat és Jázikokat, de vezérük és királyuk elesett egy Jázik nyíltól. Mindjárt ezután kapták a hírt, hogy a Szemmonok felgyújtották az erdőségeket határaikon, és ők azonnal visszafordultak, hogy sérelmükért bosszút álljanak, a túszok pedig Atéliusnál maradtak, aki eleinte királyokat megillető tiszteletet adatott nekik. Később meghalt Lügia anyja. A római vezér nem tudta, mit évő legyen a gyermekkel. Ursus vissza akarta őt vinni hazájukba, de az a vadállatok és vadtörzsek miatt nagyon veszélyes út lett volna, mikor tehát híre jött, hogy egy Lügius követség van Pomponiusnál, hogy felajánlja neki segítségüket a markomannok ellen. Hister elküldte őket Pomponiushoz. Mikor odaértek, kiderült, hogy semmiféle követség nem járt ott. Így aztán ott maradtak a táborban, ahonnan Pomponius Rómába vitte őket, és miután a diadalmenet is megtörtént, a gyermeket átadta Pomponia Grécinának. Viníciusz ebből az elbeszélésből csak apró részleteket nem ismert, Mégis nagy örömmel hallgatta Ursus szavait, mert patríciusi gőgének hízelgett, hogy íme egy szemtanú is igazolja Lügia királyi származását. Mint királylány, a Cézár udvaránál egy sorba kerülhetett a legelőkelőbb családok leányaival, annyival is inkább, mert az a nép, amelynek apja a királya volt, eddig elé sosem viselt háborút a rómaiak ellen, és noha barbárok voltak, veszélyesekké is válhattak Rómára nézve, hiszen Attilius Hiszter maga mondta, hogy megszámlálhatatlan tömegű harcosaik vannak. Egyébként ezt a véleményt Ursus teljességgel megerősítette, mert mikor Vinicius a Lügiusok felől kérdezősködött, így felelt. Mi erdőkben élünk, de annyi a föld nálunk, hogy senki sem tudja, hol a rengeteg vége, és töménytelen sok az ember benne. Vannak ott fából épült várak is, és azokban töménytelen gazdagság, mert amit a szemnonok, markománok, vandálok és kvádok világszerte zsákmányolnak, azt mi elszedjük tőlük. Ők pedig nem mernek bennünket megtámadni, csak az erdőket gyújtják fel, mikor felőlük fúj a szél. Mi nem félünk sem tőlük, sem a római Cézártól. Az istenek a rómaiakat tették meg a föld uraivá, felelte Vinicius nyersen. Az istenek rossz szellemek, felelte Ursus egyszerűen, és ahol nincsenek rómaiak, ott nincs római uralom. Megigazította a tüzet, és mint egy önmagának mondta, mikor Cézár Kallinát az udvarába vitette, és én azt hittem, hogy ott valami sérelem érheti, el akartam menni messze az erdőségekbe, hogy elhozzam a Lügiuszokat a király leány segítségére. És a Lügiuszok meg is indultak volna a Duna felé, mert jó nép az, bár pogány. Legalább megvittem volna nekik az örvendetes hírt. De ha Kallina visszatér Pomponiához, én úgyis a lábához borulok, és megkérem, engedjen el hozzájuk, mert Krisztus nagyon messze született, és ők nem hallottak róla. Jobban tudta ő, mint én, hogy hol kell a világra jönnie, de ha véletlenül nálunk a rengetegben született volna meg, mi biztosan nem adtuk volna kínhalálra, hanem szépen neveltük volna a kisdedet, és gondoskodtunk volna, hogy sem vadban, sem gombában, sem hótprémben, sem borostyánban sose szenvedjen hiányt. És amit a Suevusoktól vagy a markomannoktól zsákmányoltunk volna, az mind neki adtuk volna, hogy bőségben és kényelemben élhessen. Így beszélgetve a tűzhelyre tette a Viníciusnak reggelire készülő borlevessel telt edényét, aztán elhallgatott. Gondolatai még egy darabig nyilván a Lügius őserdőkben röpködtek, csak mikor a borleves fortyogni kezdett, öntötte ki egy lapostába, és miután kellően lehűtötte, így szólt. Glaucus azt ajánlja, uram, hogy minél kevesebbet mozgat még az egészséges kezedet is. Kallina tehát megparancsolta, hogy én etesselek. Lügia megparancsolta. Erre nem volt felelet. Viníciusnak eszébe sem jutott, hogy ellenkezzék Lügia akaratával, mintha a Cézár leánya vagy istennő lett volna. Nem felelt hát egy szót sem. Ursus pedig leült az ágya mellé, és a borlevest egy kis csuporral meregetve Vinicius szája elé tartotta. És mindezt oly nagy gonddal, s kék szemében olyan jóságos mosolyjal végezte, hogy Vinicius tulajdon személynek nem hitte, hogy ez ugyanaz a rettenetes titán, aki tegnap összeroppantott a Krotont, és reális rátört, mint a vihar, és széjjel is szedte volna, ha Lügia meg nem könyörül rajta. Az ifjú Patricius életében most először gondolkozott el azon, hogy mi is mehet végbe egy ilyen egyszerű paraszt, egy szolga, egy barbár ember lelkében. De Ursus, mint Dajka, éppen olyan ügyetlennek bizonyult, amilyen gondos volt. A bögre teljesen eltűnt herkulesi markában, úgyhogy Vinicius szájának már nem maradt egy csepp hely sem. Többszöri sikertelen kísérlet után az óriás mély gondokba merülve jelentette ki. Könnyebb egy bölényt kivonszolni a bozótból. Viniciust mulattatta a Lügius zavara, de éppen annyira foglalkoztatta megjegyzése is. Gyakran látott ő a cirkuszokban rettenetes urokat, amelyeket az északi erdőségekből hozattak, a legderekabb bestiáriuszok is félve vadásztak rájuk, és nagyságban, erőben csak az elefánt múlta felül őket. Megpróbáltad már az ilyen vadállatok szarvát megragadni? Kérdezte ámulva. Amíg 20 tavasz el nem múlt felettem, addig féltem, felelte Ursus, de azután gyakran megtörtént. És megint hozzálátott Vinicius etetéséhez, de most még ügyetlenebbül, mint azelőtt. Meg kell kérnem Miriamot vagy Nazariust, mondta. de Lügia halvány arcoskája már ki is bukkant a függöny mögül. Mindjárt segítek, ajánlkozott. S csak hamar elő is jött a kubikulumból, ahol már nyilván készült lefeküdni, mert csak a régiek által a kapitiumnak nevezett feszes tunika volt rajta, s keblét teljesen eltakarta. A haja is le volt bontva. Vinicius szíve hevesebben kezdett dobogni, mikor meglátta, és szemreányást tett neki, hogy még mindig nem feküdt le, de a leány vidáman felelte. Éppen most készültem megtenni, de előbb kisegítem Ursust. Azzal fogta a bögrét, letelepedett az ágy célére, s etetni kezdte Viniciust. Az ifjút ez egy kissé megalázta, de ugyanakkor nagyon boldognak is érezte magát. Mikor a leány föléje hajolt, Vinicius érezte a testéből áradó melegséget, és lebontott fürtjei az ifjú mellére hullottak, úgyhogy elsápadt az indulattól, de ez űrzavar és a megkívánás extázisa közepette azt is megérezte, hogy íme, ez egy drága, s mindenek felett imádott lény, akihez képest az egész világ semmi. Régebben csak megkívánta, de most teljes szívével megszerette. Régebben, az életben és az érzelmekben egyaránt a kérlelhetetlen vak önzés vezette, mint akkor minden embert. És csak magára gondolt, most azonban már kezdett Lügiával is törődni. Kis idő múlva kijelentette, hogy nem eszik többet, és noha Lügia jelenlétében és bámulásában méretetlen gyönyörűségét lelte, így szólt. Elég. Menj aludni, isteni Lügiám. Ne nevezz így, felelte a leány. Nem méltó dolog ilyet hallgatnom. De azért rámosolygott. Azután kijelentette, hogy az állam kiment a szeméből, fáradtságot nem érez, és addig nem is tér nyugovóra, amíg Glaucus vissza nem jön. Vinicius úgy hallgatta szavait, mint a zenét, és ugyanakkor szíve egyre jobban megindult, megtelt egyre nagyobb elragadtatással és hálával, értelme pedig azon töprengett, hogy miként mutassa ki ezt a háláját. Lügia, mondta rövid szünet után. Én ezelőtt nem ismertelek, de most már tudom, hogy hibás úton akartalak elérni. Azért hát azt mondom, menj vissza Pomponia Grécinához, és légy meggyőződve, hogy ezentúl senki sem emel rád kezet. De a leány arca hirtelen elszomorodott. Boldog volnék, ha csak messziről láthatnám őt, de most már nem mehetek vissza hozzá. Miért? Kérdezte Vinicius csodálkozva. Mi keresztények Akté útján tudjuk, mi történik a Palatinuson. Nem tudott talán, hogy Cézár röviddel szökésem után, és mielőtt Neápoliszba utazott, magához hívatta Auluszt és Pomponiát, és abban a hitben, hogy ők segítettek szökésemben, haragjával fenyegette meg őket? Szerencsére Aulusz megmondhatta neki. Tudod, uram, hogy hazugság soha el nem hagyta számat. Nos, esküszöm, hogy nem segítettük őt szökésében, és éppen úgy nem tudjuk, mint te, hogy mi történt vele. És Cézár elhitte, később el is felejtette. Én pedig a vének tanácsára sosem írtam meg anyámnak, hol vagyok, mert így mindig bátran megesküdhetett rá, hogy semmit sem tud rólam. Te talán nem tudod ezt megérteni, Vinicius, de nekünk akkor sem szabad hazudnunk, ha életünkről van szó. Ilyen a mi vallásunk, és ahhoz akarjuk hajlítani szívünket. Én hát nem láttam Pomponiát, amióta elhagytam házát, ő pedig csak néha napján távoli szóbeszéd útján hallotta, hogy élek és biztonságban vagyok. És nagy vágyakozás foghatta el, mert szeme megtelt könnyel, de csak hamar lecsillapodott, s így szólt. Tudom, Pomponia is vágyik utánam, de nekünk van olyan vigaszunk, amilyen másoknak nincsen. Igen, felelte Vinicius, a ti vigaszotok Krisztus, de én ezt nem tudom megérteni. Tekints reánk, a mi számunkra nincs elvállás, nincsen fájdalom és szenvedés, s ha mégis volna, az is örömmé változik. Még a halál is, amely számatokra az élet végét jelenti, számunkra az élet kezdete, és nem egyéb, mint egy alacsonyabb rendű boldogság átváltozása magasabb rendűvé, egy kevésbé nyugodt boldogság átalakulása nyugodtabb és örökké való boldogsággá. Gondold meg, micsoda vallás lehet az, amely még ellenségeink számára is irgalmasságot követel tőlünk, amely tiltja a hazugságot, megtisztítja lelkünket a haragtól, és halálunk után méretetlen boldogságot ígér. Hallottam mindezt az Osztriánumban, és láttam, miként viselkedtetek velem és Kilonnal szemben. És mikor erre gondolok, most is azt hiszem, hogy álmodom, és sem szememnek, sem fülemnek nem szabad hinnem. De most felelj egy másik kérdésemre. Boldog vagy?
Boldog,
felelte Lügia. Én hiszek Krisztusban, tehát nem lehetek boldogtalan. Vinicius úgy nézett rá, mintha az, amit mondott, végképp meghaladta volna az emberi értelem határát. És nem szeretnél visszatérni Pomponiához? Teljes szívemből szeretnék, és vissza is térek hozzá, ha az lesz Isten akarata. Akkor hát azt mondom, tedd meg, és én a láreszeimre esküszöm, hogy nem emelek rád kezet. Lügia egy darabig elgondolkozott, aztán így szólt. Nem. Nem hozhatok veszedelmet szeretteimre. Cézár nem szereti a Plautius családot. Ha visszatérnék, hiszen tudod, hogy terjed a hír Rómában a rabszolgák útján, az én visszatérésem hírétől is hangos lenne a város, és kétségkívül Néró is tudomást szerezne róla rabszolgáitól. Akkor pedig megbüntetné Aulusékat, de legalábbis engem ismét elvenne tőlük.
Úgy van, hagyta rá Vinicius, szemöldökét összehúzva. Ez lehetséges.
Mert csak azért is megtenné, hogy megmutassa, az ő akaratának teljesednie kell. Igaz, hogy csak megfeledkezett rólad, vagy nem akart a dologra gondolni, mondván hiszen nem rajta esett sérelem, hanem rajtam. De az is lehet, hogy elvenne ugyan Aulusziktól, de nekem adna, és én akkor visszaadnám a Pomponiának. De Lügia szomorúan kérdezte. Vinicius, szeretnél engem megint a Palatinuson látni? Az ifjú pedig összeszorította fogács, úgy felelte. Nem. Igazad van. Ostobaság. Nem.
És egyszerre, mintha feneketlen mélységet látott volna maga előtt. Patricius katonai tribunus és hatalmas ember volt, de hát annak a világnak, amelyhez tartozott, minden hatalmassága fölött egy őrült állt, akinek sem akaratát, sem rossz indulatát nem lehetett előre látni. Legfeljebb csak a keresztények tehették meg, hogy ne féljenek tőle, ne számoljanak vele, mert az ő számukra ez az egész világ, ebben minden elválás, szenvedés, sőt maga a halál is semmiség volt. Egyébként mindenkinek reszketnie kellett tőle. Egész terjedelmében feltárult előtte az idők borzalma, amelyben éltek. Íme nem adhatta vissza Lügiát Aulusziknak, mert félnie kellett, hogy a szörnyeteknek eszébe juthat ellene fordítani haragját, és ugyanez okból, ha most feleségül venné, őt is, önmagát is, meg Aulusziknak is veszélynek tenné ki. Egy pillanatnyi rossz hangulat elég ahhoz, hogy mindnyájan elvesztenek. Vinicius életében először most érezte, hogy vagy a világnak kell újjászületnie és megváltoznia, vagy az élet válik teljesen lehetetlenné. Megértette azt is, ami az imént még egészen homályos volt számára, hogy ilyen időkben csak is a keresztények lehetnek boldogok. De mindenekelőtt fájdalom fogta el, mert megértette, hogy ő maga bogozta úgy össze Lügia és a saját életét, hogy ebből az űrzavarból szinte nincs is kivezető út. És e fájdalom hatása alatt így szólt. Tudod-e, hogy boldogtalanabb vagy nálam? Neked a szegénységben és ebben az egy szobában, az egyszerű emberek között megvolt a vallásod, a Krisztusod, nekem meg csak te vagy. És mikor elvesztettelek, olyan voltam, mint a koldus, akinek sem hajléka, sem kenyere. Te az egész világnál drágább vagy nekem. Kerestelek, mert nem bírtam nélküled élni. Nem kellett nekem sem lakoma, sem alvás. Ha nem reméltem volna, hogy megtalállak, kardomba dőltem volna. De félek a haláltól, mert akkor nem nézhetnélek. Hidd el, ha mondom, nem bírok nélküled élni, és eddig is csak a remény tartotta bennem a lelket, hogy megtalállak és meglátlak. Emlékszel még Aulusziknál folytatott beszélgetéseinkre? Egyszer egy halat rajzoltál nekem a homokba, és én nem tudtam, mit jelent ez. Emlékszel, hogyan labdáztunk? Én már akkor is az életemnél jobban szerettelek, és te is kezdted már sejteni, hogy szeretlek. Odajött Aulus, Libitinával ijesztett, és megszakította beszélgetésünket. Pomponia búcsúzásul azt mondta Petroniusnak, hogy az Isten egy, mindenható és könyörületes. De nekünk eszünkbe sem jutott, hogy a ti istenetek Krisztus. Adjon vissza nekem téged, és megszeretem, bár úgy vélem, ő a rabszolgák, az idegenek és a nyomorultak istene. Te itt ülsz mellettem, és csak rá gondolsz. Gondolj rám is, mert ha nem, gyűlölni fogom őt. nekem csak te vagy az istenségem. Áldott a te atyád és anyád, áldott a föld, mely szült téged. Szeretném átölelni a lábadat és úgy imádkozni hozzád, neked hódolni, neked áldozni, előtted meghajolni. Ó, háromszorosan isteni Lügiám! Nem tudod, mert nem is tudhatod, mennyire szeretlek.
Azzal tenyerét végighúzta elsápadó homlokán, s behunyt a szemét.
Természete sosem ismert gátat, sem haragban, sem a szerelemben. Indulatosan beszélt, mint aki nem bír uralkodni magán, és semmiképpen nem számol sem a szavakkal, sem érzelmeivel. De lelke mélyéből és őszintén beszélt. Érezhető volt, hogy szívében meggyülem lett a fájdalom, az elragadtatás, a megkívánás és az imádat, és most bőséges szóáradatban robbant ki.
Lügia káromlást látott e szavakban, de szíve mégis úgy dobogott, mint a széjjel akarta volna vetni a keblét szorító tunikát. Nem bírta legyőzni az ifjú és szenvedései iránt érzett könyörületét. Megindította az a tisztelet, amivel az ifjú beszélt vele. Érezte, hogy végtelenül szeretik és imádják. Érezte, hogy ez a hajlíthatatlan, veszedelmes ember most testestől, lelkestől az övé, mint egy rabszolga, és az ifjú alázatának és saját hatalmának érzete boldogsággal töltötte el. Emlékei egy pillanat alatt felélettek. Most megint az a pogány istenséghez hasonló, pompás, gyönyörű Vinícius volt számára, aki Aulusziknál a szerelemről beszélt neki, és mint egy álomból ébresztette fel akkor még félig gyermeki szívét. Ugyanaz, akinek csókjait még ajkán érezte, és akinek öleléséből Ursus ragadta ki a Palatinuson, mintha tűzből mentette volna meg. Csak hogy most, sas arcán, az elragadtatás és fájdalom kifejezésével, sápat homlokával, könyörgő szemével is, sebesülten, a szerelemtől megtörve, tele imádattal és alázattal, olyannak látta, ami ennek akkor kívánta volna látni, és meg is szerette volna teljes szívével, vagyis most drágább volt neki, mint bármikor máskor.
És hirtelen megérezte, hogy eljöhet a pillanat, mikor az ifjú szerelme átöleli és elragadja, mint a vihar. És e gondolatnál ő is megérezte, amit az imént Vinícius, hogy szakadék szélén áll. Hát ezért hagyta el Aulusék házát. Ezért keresett menedéket a szökésben. Ezért bulkált annyi ideig a nyomornegyedekben. Ki hát az a Vinícius? Augustianus, katona és Néró udvaronca. Hiszen részt vett a Cézár erkölcstelen tivornyáiban, hiszen erről tanúskodott az a lakoma is, amelyet Lügia nem bírt elfeledni. Hiszen a többiekkel együtt eljárt a szentélyekbe, és áldozatokat mutatott be a gyalázatos isteneknek, akikben talán nem hitt, de mégis megadta nekik a hivatalos tiszteletet. Hiszen üldözte őt csak azért, hogy rabszolgává és szeretőjévé tegye, és egyúttal beletaszítsa a fényűzés, a bűn és gyalázat ama szörnyű világába, amely bosszúért kiállt az égre. Igaz, hogy most, mintha megváltozott volna, de hiszen csak az imént mondta, hogy ha ő, Lügia, többet fog Krisztusra gondolni, mint ő rá, akkor kész Krisztust meggyűlölni. Lügia úgy érezte, hogy a Krisztus iránti szerelmén kívül minden más szerelemnek már puszta gondolata is bűn Krisztus és tanai ellen. Mikor tehát rájött, hogy szívében egyéb érzelmek és vágyak is felébredhetnek, elfogta a saját jövője és szíve miatti félelem. A belső tépelődés e pillanatában jött be Glaucus, hogy a beteget megvizsgálja és bekötözze. Vinícius arcára egy szempillantás alatt kiült a harag és türelmetlenség kifejezése. Mérges volt, hogy megzavarták Lügiával való beszélgetését, és Glaucus kérdéseire szinte megvetően válaszolgatott. Hamarosan mérsékelte ugyan magát, de ha Lügia abban bizakodott, hogy az Osztriánumban hallottak megfelelő hatást gyakorolhattak az ifjú szívós természetére, e tévhitnek most el kellett oszlania. Csak vele szemben változott meg, de ettől az egyezéstől eltekintve megmaradt nyers és önző, igazi római farkas szíve, amely nem csak a szelíd keresztény tanok befogadására, hanem a hálára sem volt alkalmas. Lügia végül is nyugtalanul és belső gondokkal távozott mellőle. Nem régen imádságában Krisztusnak ajánlotta fel a kristálytiszta, derűs szívét. Most ez a derű zavarossá vált. A virág kehjébe mérges féreg furakodott be, és most ott zúgott. Még az alvás sem hozott megkönnyebbülést, pedig két éjszakát álmatlanul töltött. Azt álmodta, hogy az Osztriánumban Néró Augustianus kísérete, bakáns nők, koribantuszok és gladiátorok élén rózsakoszorús szekérrel gázol végig a keresztény tömegeken, Vinícius pedig őt kapja karjába, behúzza a kvadrigába, és melléhez szorítva suttogja: gyere velünk!